A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójátékot Balatoni Monika készítette. Tizedik rész.
Szentírmai egy évig fel nem jött jószágáról Pestre. Családja előtt így is sok talányos maradt Zoltán minden előkészület nélküli elutazásában.
Azért ő mindig tudott kérdezősködéseikre felelni. Minden lépése Zoltánnak tudva volt előtte. Minden héten kapott levelet Pestről, melyben egy előtte egészen ismeretlen kéz tudósította egykori gyámfia hogy léte, haladása, apró bajai felől. Az ifjú előre bocsátotta, hogy ő ezeket a leveleket nagyságos főnöke a hét személynök megbízásából írja. Ő maga egy jámbor jurátus, akit Kovácsnak hívnak. A pesti gyásznapok után ismét levelet kapott Kovácstól Szentírmai, melyben leírta Zoltán magaviseletét a vésznapjaiban. Szentírmai elolvasta a levelet nejének és leányának. S az ifjú hőérzelmű irata abban az elégtételben részesült, hogy a legszebb szemek könnyei hullottak rá. Ezen levélvétele után hetek, havak múltak, és Rudolf nem kapott újabb tudósítást. Eleinte csak várt, később türelmetlenkedni kezdett. Végre levelet írt Tarnavárinak.
Kedves barátom, méltóságos úr! Amely gyöngét figyelmet ez ideig éreztettél velem és tájékoztattál Zoltán előmeneteléről, azt legyél szíves ezentúl is folytatni, ha nem érződik tehernek számodra. Ha netalántán az eddig levelező Kovács nevű jurátus nem érkeznék-e levelezés folytatására, kegyeskedjél a feladattal más valakit megbízni alkalmas embereid közül. Őszinte barátod, Szentírmai.
Kedves barátom! Méltóságos gróf úr, volt szerencsém folyó évben küldött több rendbeli leveleidet készhez vennem, melynek folyamán megértettem, hogy te neked egyik jurátuszom saját buzgalmából relációkat küldöz az ifjú úr felől. Erről én semmit sem tudok, mert én nem bíztam rá a levelezést. Amit tett Kovács, azt maga jó szántából tette. Én bizony erre a célra külön hivatalt nem tarthattam. Hogy az érintett levelezések megszűntek, annak oka az, hogy Kovács letette a cenzúrát, praeclarummal, s ilyen formán megszűnt jurátusom lenni. Zoltán külföldre utazott, oda lesz egy pár esztendeig. Elég nem szép tőle, hogy ő maga nem tudósított semmiről. Mikor te még most is olyan jól emlékezel róla, pedig milyen galibába hozott téged? Az a per különben rád nézve igen jól áll. Ha nem restelnéd egy kissé kitenni magadat, dicsőségesen megnyerhetnéd. Pedig Kőcserepi erősen üti a vasat. Már nyomára jöttem az érdekeltségnek. Cessziója van attól a bolondtól. Zoltán az árvíz alkalmával a haláltó mentette az egyetlen leányát. Ha, szeles kölyök. Magam is majd elpatkoltam akkor, azóta nem iszom rossz topicsint. Rettenetes dolog volt az, barátom, na de hiszen olvashattad az újságokból. Zoltánt 3 napig nem láttam, mindig Miklóssal járt. Olyan szeles bolond lesz belőle, mint az. Nem fog rajta semmi. Egyéb iránt maradok igaz barátod, és alázatos szolgád, Tarnavári.
Tehát Zoltán a nagyvilágot járja egy előttünk egészen ismeretlen ifjú kíséretében. Vajon Ki ez az ifjú, kit Zoltán barátjának nevez, és együtt indul vele a világot meglátni? A leveleit jellemző férfias biztonsággal odavetett vonásuk egyenes lélekre. A kezdőbetűk egyszerűsége, szabad elvűségre mutatnak. A toll gyöngédebb kezelése, ahol csak Zoltán neve előfordul, bizonyítja a szeretetet, melyel ez ifjú növendéke iránt viseltetik. A cikornyátlan aláírásban meglelhető a magát túl nem becsülő szerénység. A komoly, ábrándatlan férfi. Talán jól ítélem meg.
Rudolf meg volt győződve afelől, hogy Tarnavári kínnal és verítékkel írt levele után ismét egy örökké valóságig várhat, amíg tőle egy másik levelet kap. Meglepetése annál nagyobb volt, midőn alig múlt el pár hónap, s ismét megérkeztek a nem is várt becses sorok. A levél oly sűrűn volt teleírva, hogy még a széleire is jutott írás keresztben, hosszában, hogy keresni kellett, hol az eleje, hol a hátulja.
Kedves barátom, méltóságos gróf úr! Számtalan dolgaim közepette, mikkel el vagyok halmozva, fáradtságot veszek magamnak, hogy hozzád ezt a levelet írjam. Tudhatod pedig, hogy mennyire nem kenyerem a levélírás, hogy képes vagyok inkább elmenni gyalog oda, ahova valami üzenni valóm van, mint sem leüljek és írásba tegyem. Zoltán fráter Németországban időzik. Kaptam tőle 2, Kovácstól 3 levelet. Amit ő írt, azt nem értettem, mert igen cifra, hanem a Kovácséból megtudtam a következőket. A kölyök beállt Berlinben a filozófiai kurzusba, s a napokban letette a doktorátust. Küldött is egy egész láda nyomtatott disszertációt. Fel nem bontottam, azon módon küldöm neked, tétesd a családi archívumba. Hiába csak mindegyik Kárpátinak van valami bolondsága. János úr ilyen idős korában már leányokat szöktetett el. A Bellino pedig 3 adósok börtönében is járt. Zoltán meg doktorságot szerez. Ugyan mi a kőnek az olyan embernek, aki 500 000 költhet esztendőnként? Ha ezt az öreg nábob megtudná, megfordulna a sírjában. Ő még szintaxist sem végzett, s gyűlött mindent, amit doktornak neveznek, még a lódoktort is. A gyerek alig van 14 esztendős. Az ilyennek még labdázni kellene. Engem 14 esztendős koromban hely, de sokszor elfenekeltek, mert a leckémet nem akartam megtanulni. Most meg a kis ujjamban van a Corpus Juris. Nem ér semmit az a korán érés. Az ilyen romlik el aztán leghamarabb. Kőcserepi, menj kőember! Ellenfeled ügyvédét, Maszlackit nagyon megnyergelte. Amint veszem észre, azzal hitegeti, hogy a leányát neki fogja adni. Fél bolond. S ez meg olyan egész bolond, hogy elhiszi, s eget, földet pokollá változtat ellened és Zoltán ellen. Én csak azon csodálkozom, hogy amikor annyi helyen leüt az Isten nyila, miért nem tud beleütni éppen ebbe az egy emberbe? Alászolgált, Tarnavári.
Néhány hónap múlva új levél érkezett Tarnaváritól. Úgy látszik, hogy a hétszemélynök úr kezdte mulatságát találni a levelezésben, melyet ránézve a tárgy furcsasága tett egyre érdekesebbé.
Kedves barátom, ki nem jövök a csodákból? Zoltán egyik bolondból a másikba esik. Alig ugrattam ki a doktorátusi katedrából, megint mit cselekszik? Ahelyett, hogy az én okos tanácsaimat megfogadta volna, s egyenesen ment volna Párizsba, útba ejtette Génuát. hajóra ült, s onnan írt nekem a hajó fedélzetéről gyönyörűséges tirádákat a tengerről. Hogy milyen szép a tenger, hogy milyen pompás dolog a zivatar, hogy micsoda mulatság az orkán zúgása mellett a vitorla kötelekbe kapaszkodni. Nekem, aki utálom a tengert és mindenféle néven nevezendő vizeket. Olyan dühbe jöttem, hogy máig is emlegeti a nagyobbik fiam, ahogy pofont találtam Vágni Zoltán helyett. Két álló hónapig nem hallottam róla. Képzelheted azt az aggodalmat, amit ez alatt ki kellett állnom? Hol járhat? Mi történhetett vele? Nem süllyedte el vele a hajó? Nem vetette el ki a szél valami puszta szigetre, mint Robinsont? Csak hogy megvan. A lánc hordta kölyke. Bizony már attól tartottam, hogy a magaméi közül kell egyet helyette adnom, ha elvész. Jól le is szittem egy levélben. Nem a magyarnak való a tenger. Az angol sem menne arra, de nem fér egymástól a szárazföldön. Ember hátán ember, mint a fügelevél. Mi pedig egyik toronyból nem látjuk a másikat, olyan tágan vagyunk. Hát mi a lelkét keresnénk a víz hátán? No, de végre Párizsból kapok tőle levelet. Itt már gondoltam, csak észre fog térni, ha mindannak a szépnek és jónak, amin a Bellino keresztül Kasúl járt, csak egy tizedét elveszi. Az neki éppen elég lesz, s azzal átesik a kórhelyesztendőkön, amiken minden fiatal embernek át kell esni. Mentül elébb, annál jobb. Levelét azzal a hittel bontottam fel, hogy bizonyosan pénzt kér. De egy szó sincs erről. Az én Zoltánom, ahelyett, hogy a hozzáillő klubokba vezettetné magát, megismerkedett mindenfele ütött-kopott tudós, bigfic komédiás néppel, nyifnyaf poétákkal és más eféle csavargókkal. Azok között tölti az idejét. Velük estélyezik. Náluk vesztegeti talentumát. Összeírt nekem egy csomó kimondhatatlan nevet, s azzal akart megvesztegetni, hogy hozzátette mindegyikhez, hogy ez ilyen híres, meg amolyan híres. Ezek az emberek egészen kicsavarták Zoltán eszét a helyéből. Még egy színművet is írt, amire Hugo Viktor, csak tudnám, hogy melyik a keresztneve, azt mondta, hogy tökéletes romantikai iskolai mű. No, ezeket a leveleket nem szeretném, ha Amice Maszlacki megkaphatná. Mert ezekkel a világra be lehetne neki bizonyítani, hogy Zoltán nem az apja fia. Legutóbbi levelében példálózott, hogy elhagyja Párizst, és átmegy Angliába. Szeretném tudni, hogy ott miféle új csodát talál ki a bosszúságomra, mert valami még lesz belőle. A legközelebbi gyorszekéren érkezik a kérdéses színdarab. A komédiások járnak arra, még el is játszathatod a Kárpát-falvi színházban. Hogy nem él az öreg János úr, hogy megláthatná? Nem sokára váradod újabb levelemet, addig is maradok. Tarnavári.
Ez a derék, nyers, nyakas hazafi, akit semmiféle lében meg nem főztek, minő sajátságos nézőpontból veszi fel a dolgokat. És mi végtelen öröm látnom, hogy Zoltán nemes, emelkedett, magasztos irányban halad. Minden, amit tesz, amit érez, egy túlömlő, érzelemgazdag ifjúi kedélyről nyilatkozik. Ilyenné akartam őt nevelni. Csalódnom kellett volna, ha más formának látom. Elég tétel a sorstól, hogy az ifjú egyedül, kivetve a világba is, az maradt, akinek neveltem.
Kedves barátom! Kátrányon és szirupon végeztem a múlt levelemet. Amik eddig történtek a fiúval, az még mind tréfa volt. Eddig csak versben volt bolond, most már prózában is. Úgy megmerítkezett Angliában reformokkal, hogyha rajta állna, Tetőtől talpig újra öltöztetne valamennyiünket. Még az ökreink szarvait is más formára szabná. Azt írja, hogy ott milyen boldogság van. Milyen gazdag a nemzet, mekkora a hitel, milyen óriási az ipar, milyen új találmány, mi üzlet, mi gyors emelkedés. Azzal ijeszget, hogy jöjjön csak ő haza, mind megmutogatja, hogy lehet ipar és tanulmány által a nemzet gazdagságát 10-szeres fokra emelni. Ha-ha, ne siess úgy, öcsém! Hagyd te nekünk békét a te Angliáddal. Itt ugyan nemigen hánykolódunk a millióinkkal, s nagyon megnézzük azt, aki pengőben beszél. Viszont nem is halnak nálunk éhen az emberek százával, ezrével. Addig is maradok, Tarnavári.
Zoltán, drága fiam, mély örömmel tölt el, hogy mi jó, mi érdemes a világból, az megérinti tiszta szíved, megmozgatja éles elméd, és nemzetünk áldott lelkű fiaként teremtő új utakra sarkal. Bár tehetném, hogy keblemre öleljelek.
Kedves barátom, ha az Isten megengedi érni az én kedves gyámfiamnak, hogy nagyra megnőjön, csodákat fog velünk elkövetni. Eddig csak tréfának vettem a dolgot, de most már látom, hogy komolyan fenyegetőzik. Legközelebbi levele Londonból érkezett. Elküldeném azt neked, de meg akarom tartani magamnak, mint kuriózumot. Nevezetesebb pontjait illető kommentárjaimmal együtt olvassad.
A Szentírás szavaiként sokkal könnyebb a hajókötélnek a tűfokán keresztül menni, mint a gazdagnak a mennyországba bejutni.
Itt parentészisbe teszi, hogy régi fordítások szerint hibásan van Héberből a hajókötél tevének nevezve. Hol a patfarban tanult ez a gyermek zsidóul?
Szomorú ítélet a gazdagokra nézve. E mondat logikája az, hogy a gazdagoknak sokkal több módjuk, több eszközük van arra, hogy vétkezzenek, mint másnak. Az ő szenvedélyük ismerteti meg a romlottsággal a nép erkölcseit. Az ő pénzük hívja vásárra az erényt. Azon a piacon, ahol az ártatlanságot árulják, ők az egyedüli fogyasztók. Az ő oktalan fényűzésük fosztja meg az emberi tökét, a nemzeti emelkedés utáni törekvést életnedveitől. Az ő hidegségük áll jéghegyként, jeges felhőként az ég és a föld között, kétségbeejtve a melegebb szíveket, kik náluk nélkül hasztalan törekszenek minden nagy és szép után. Az ő nagyra vágyásuk viszájaik hoznak vészt, pusztulást az emberiségre, s mindazért, amit tettek, őket éri legkevesebb vezetlés itt a földön. Azért nem juthatnak ők a mennyországba.
Ez ideig meglehetős kemény prédikáció, de megengesztel mindjárt.
Ama nagy szellemnek, ki ezt szigorú ítéletet hozta a gazdagok felett, nagy öröme lehetett ott fenn az égben, ha a legutóbbi évek alatt letekintett erre a kis földre, és ezen a kis földön a mi kis hazánkra. Láthatta, miként ment át vékony sejemszálként a tűfokán hatalmasaink legnagyobb része. Mint iparkodott azt a mély sebet, mit Isten keze ütött hazán és társadalmon elfedezni oltáráldozataival, mint érdemelt ki egyszerre két mennyországot, egyet, mint embertárs, mást, mint jó hazafi. Csak most érzem, mennyi édes kötelességet ruházott Isten arra, kinek gazdagságot adott. Egy nap alatt annyi jót tehet az, mint más egész életében. Amin egész nemzedékek hiába dolgoztak, azt ő neki elég meggondolni, akarni, és már is létrejött. Teheti boldoggá, naggyá, művelté nemzetét, építhet a jövő ivadékok számára, s még a mennyországba sem egyedül megy fel, oda is ezreket vihet fel magával. Ó, nagy és nemes hivatás gazdagnak, hatalmasnak lenni. Ha én visszatérek jó hazámba, fogadom az égre, nem leszek utolsó, aki e hivatást betölteni törekszik. Csak most látom, milyen szegények vagyunk odahaza, pedig milyen gazdagok lehetnénk? Más nemzetnek nagy, népvilágító szellemei vannak. Nekünk is van elég, ám azok a homályba vannak temetve. Fel fogjuk őket keresni, felemeljük őket, hogy új fényt, új nagyságot kölcsönözzünk tőlük, és velük emelkedjünk. Más nemzetnek vannak nagyszerű emlékei. Nálunk is vannak, akik azt megérdemelték volna. A mi kötelességünk őket megmenteni az elfeledéstől. Más nemzetnek tudománya, ipara, gazdagsága, hatalma van. Vajon a miénknek nincs-e természeti esze, szorgalma, bősége és ereje, hogy mindazt megszerezze? Csak vezére legyen. Soha sem örültem, hogy a sors gazdaggá, főnemessé engedett lennem. Most örülök annak. Anglia jó iskola annak, aki tanulni akar és tenni tud. Mikor egész nap London utcáin járok, elkezdve reggel az ipartárlatokon, végezve este a Drury Lane színházon és az éjszakai parlament ülésein, hazatérve Pestet látom magam előtt, ha behunyom a szemem. Midőn elhagytam azt, egy összedőlt, népehagyott rom volt az. Csak 20 évig építhessünk rajta fáradatlanul, én Istenem, mivé fog lenni az? Hogy látom magam előtte paloták sorait, míg büszkén néznek a Duna vizébe fényes ablaksoraikkal? Minden magyar főúr épített magának házat a nemzet fővárosában, hogy odatérjen meg örömeivel, ragyogásával, miket eddig máshová hordott. Az idegen szemei megakadnak nemzeti múzeumunkon, melynek termeiben múltunk becses erekéi lesznek összehordva. Elismerően járhatja végig szellős bazáraink boltíveit, hol a hazai ipar és terményvilág gazdag választéka tanúskodik haladásunk felül. Benézhet közintézeteinkbe, és egyetemeink, színházaink, középületeink nem fognak félni egybehasonlító ítéletétől. Minden, amit lát, el fogja ragadtatni. Amint elhagyja Pestet, annak árnyékos ligeteit, hűs szökőkútjait, fájni fog a szíve utána, és még akkor is megáll hátra nézni, amikor az alkony eltakarja azt szemei elől, és csak 1000-nyi lámpafény mutatja, hova szállt le egy darabja a csillagos égnek.
Nota bene, tegnap este 10 órakor a kocsison felfordított a Bálvány utcán, mert a lámpások már kialudtak, s az utca közepén neki mentünk egy halom omladékkőnek. Szerettem volna a Zoltán fráter ott ült volna mellettem, amint ezt a sok furcsát behúnyt szemmel kigondolta.
És hogy ne legyene két város között több válaszfal, ott áll majd, amit még most csak rajzban látni, a világ 8. csodája. A Lánchíd. Egyik partot a másikhoz kötve, mintha óriások csinálták volna remekben.
Itt álljunk meg egy szóra. Erről már Széchenyit is hallottam beszélni, és így nem állhatom szó nélkül. Először azért, mert nem értem. Másodszor, mert nem hiszem. Harmadszor és 1000-szer azért, mert nekem nem kell. Nem! Ha lehetséges volna is, hogy valaha ilyen monstrum elkészüljön, nekem törjék el a lábam, ha valaha reálépek. Hogy ott engem, mint ősnemes embert, mindenféle vámszedő kaputomnál fogva megragadjon, s én ott a zsebemből krajcát keressek elő, mint holmi mesterlegény. Aztán a túlsó féle meg a cédulát kérjék el tőlem, mint egy fontos talpú zsírszagú parasztól. Inkább csónakon vitettem át magamat. Pedig írtózom a víztől, és nem ültem hajón soha, de csónakra ülök. És azon megyek át, mert nem írtózom sem a Dunától, sem a tengertől úgy, mint attól a gondolattól, hogy engem vagy a hintómat két krajcáért megállítsák Magyarország kellős közepén.
Hangzott Jókai Mór Kárpáti Zoltán című regényéből készült rádiójáték 10. része. Szereplők: író Tokai Csaba, narrátor Kálid Artúr, Kárpáti Zoltán Széles Tamás, Szentirmai Rudolf Csőre Gábor, Tarnavári Schneider Zoltán, hangmérnök Sersznyev Csaba, gyártásvezető Pentelényi Kovács Tímea, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rendező Balatoni Mónika. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg.
A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
Thank you.